Július 31-e, Alaska, Seward, Van Gilder Hotel. Ma reggel elhagyom a Hiltont, hogy folytassam kalandozásaimat Alaszkában. Csípős, igazi alaszkai a reggel. Taxival legurulok a vasútállomásra, az ideiglenes üzemszünet alatt a helyettesítő buszok innen indulnak. A teljes anarchia képe fogad. Utasok téblábolnak bizonytalanul, ki ebbe, ki abba a sorba áll be ötletszerűen. Az Alaska Railroad, a vasúttársaság alkalmazottai igyekeznek rendszert vinni a zűrzavarba, de nincsenek könnyű helyzetben. A probléma gyökerét az adja, hogy Alaszkában a vasútra is úgy kell feladni a csomagot, mintha repülőre ülnénk. Tehát csak a kézipoggyászunkat tarthatjuk magunknál, minden mást be kell csekkolni. A feladott csomagokat erős kezek különféle szállítójárművekre pakolják, és azok eltűnnek az utasok szeme elől. Ettől már eleve kissé feszülté válunk. Most a teljes rakodó apparátust kiköltöztették az állomásépület elé, innen dirigálják a megvadult utasokat, melyik sorba kell a csomagot feladni, melyik sorba kell a buszra várakozni, melyik busz hova megy. Végre mindenki magára és a megfelelő sorra talál, jönnek a buszok, felszállunk. Amerikában minden autó óriási. A buszok sem szeretnének lemaradni a sorban, csak úgy ordít mellettem a hatalmas motor. Sofőrünk, pocakos idős úr, texasi kalapja kicsit idegen ebben a környezetben, viszont talán a kényelmetlenségek miatti kárpótlásul teljes idegenvezetést tart. Délre tartunk, az Alaska Highway-en, jobbra a tenger és az árapály miatt mocsaras terület, balra hegyek borulnak az út fölé. Álmosan indul a napom, nem kell sok hozzá, hogy elnyomjon a buzgóság. Éppen mélyen aludnék, amikor a sofőr egyhangú kommentárját hirtelen emelt hangra váltja. Mountain goats on left side! Hegyi kecskék a bal oldalon. Bal oldalon ülök, felnézek a hegyre, és valóban három hófehér kecske, egy hülye japán azt üvölti mellettem, hogy szarvas, legel a nyaktörő sziklafalon. Egy nőstény, egyben nem vagyok biztos, a harmadiknak meg csak a farát látom. De hegyi kecskék voltak. Az Anchorage Zoo után immár szabadban is látom az áhított vadat. Magasan voltak a fejünk felett, nehéz lett volna a helyes röppája számítása. Azt hiszem, mindkét fél jobban járt, hogy ezúttal még nem volt nálam fegyver. Megjegyzem, a dalféle vadjú jerkéjét könnyű összetéveszteni a hegyi kecskével, főleg messziről és ködben. Erre érdemes lesz odafigyelni. El is határozom, hogy megkérem majd eljövendő vadászataim vezetőit, magyarázzák el a gyors megkülönböztetés mikéntjét. Bő két órás buszozás után érkezünk meg Seward városába. Az idő nem javul, esik és hideg is van. Szokás szerint rövid gatyában vagyok, ami nem volt túl okos választás a mai útra. A buszállomáson folytatódik az Anchorage-ban megismert anarchia. Az eredeti forgatókönyv szerint a vasútállomáson vesznek fel minket a Kenai Fjords Travel emberei, hogy mikrobusszal közvetlenül a kikötőbe szállítsanak bennünket, hogy haladéktalanul meg tudjuk kezdeni mai napi programunkat. Normális esetben ez egy olajozott, jól működő folyamat, de az az átkozott kőomlás ennek is bekavart. Buszunk nem a vasútállomásra, hanem valamiféle sátortáborba érkezik, ahol a káosz az úr. Az Alaska Railroad helyben lévő alkalmazottai vitában állnak a mentesítő buszok vezetőivel, a Kenai Fjords Travel emberei mindkét féllel, az utasok pedig mindenkivel, de legfőképpen egymással. Végre felderítem, hogy melyik mikrobuszra kell szállnom, melyik visz a kikötőbe, de nincsenek meg a feladott csomagjaim. Kiderült, hogy azokat tévedésből más buszra pakolták, de nem kell aggódnom, remélhetőleg az is Sewardba jön, vagy nem, erről megoszlanak a vélemények, csak később. Ez így nem lesz jó, a programom szoros, nem tudok csomagokat keresgélni Alaszkában. Meggyőzöm a Kenai Fjords Travel mikrobuszának vezetőjét, várjunk egy kicsit, hát ha befut az a busz, ami az én csomagomat hozza. Sikeres a lobbizás, várunk. Közben a mikrobuszon üldögélő utasok ingerült pillantásokkal méregetnek. Itt is a másik távolsági busz, félretolom a rakodót, kiveszem óriási táskámat, súlya még mindig akkora, hogy komolyan fontolóra veszem egy targonca kibérlését, felpakolok. Mehetünk, irány a Van Gilder, mert mégis van időm a hajó indulásáig. Tiszta bolondok háza. A Van Gilderben szerencsére minden rendben van a foglalással, de nem tudok még beköltözni a szobámba, túl korai az időpont. Átöltözöm a konyhában, kesztyűmet keresve ruháimmal beterítem a Van Gilder hajját. Mire megvan, jön a hír, mégiscsak beköltözhetek. Mindez nem számít, mert végre a hajóm fedélzetén vagyok. Hajónk igazi turista hajó. Két szintjén mindenki megtalálja a magának való helyet, legtöbben persze a büfépult közelében. 40 percet hajókázunk a Fox Island felé. A tenger a közeli szigetek miatt csendes és nyugodt, de ez sajnos nem mondható el utastársaimról. Az üvöltözés egyfajta nemzeti sport Amerikában. Most már senki sem ideges, a megérkezés utáni kavalkád elmúlt. Nem düböl ordibálnak, inkább csak megszokásból. Én mindjárt induláskor előre megyek a kapitányi fülkébe, itt van a legnagyobb nyugalom, meséltetek magamnak Alaszkáról. A kapitánynő, hogy mennyi szép nő van errefelé, minden kérdésemre készségesen válaszol. Hiába, ha szeretnénk megismerni a helyet, akkor nem turista könyveket kell vennünk, tucatszám, hanem csak ismerkednünk kell a helyiekkel. Még a távcsövét is kölcsönkérem, azzal fürkészem az alaszkai öböl ismeretlen vizeit, szigeteit és a távolodó partot. A Fox Islanden kikötve hatalmas, svédasztalos ebéd várja a nagy érdeműt, Amerikában mindenféle programnak elkerülhetetlen része az evésivás, majd az ebéd elköltésével a zsivajos társaság nagy része szerencsére ismét hajóra száll, mennek vissza Stewartba. Nekik ennyi volt a program. Így is elmondhatják magukról, hogy jártak az alaszkai vadonban. Senkit nem fog érdekelni, hogy egy lépést sem tettek kiépítetlen úton. A személyzeten kívül mindössze négyen maradunk a szigeten. Három Ohio-beli testvér és jó magam. Mi tengeri kajakozásra készülünk a Fox Island körül. Megérkezik egy pici lány, jövendőbeli kajakos túravezetőnk. Széles mosollyal fogad, az a típus, akit nem lehet nem szeretni. Rövid eligazítás után gumicsizmába öltözünk, felöltjük a tengeri kajakosok szoknyáját, az ülés köré feszítve ez a szoknya akadályozza meg a vízbe jutását a hajótérbe, és már indulunk is. Két személyesek a kajakok, én a testvérek közül a fiatal lányt kapom társnak. Ellentétben velem, aki még életében nem ült kajakban, neki van némi tapasztalata ezen a téren, így ő vállalja magára a kormányosi pozíció felelősségteljes szerepét. A vízrebocsátással nem pepecselnek sokat. Amikor a teljes legénység mindkét fő a helyén van, vezetőnk hátulról jól meglöki a kajakot, és az lecsúszik a göröngyös köveken, meg sem áll a vízig. A víz nyugodt. Néhány perc elteltével érzem, hogy lassan bemelegszenek izmaim, szokom az eddig ismeretlen mozgásformát, jól megy a lapátolás. Alaszka állatvilága félelem nélkül fogad minket, mi pedig part közelben maradunk, így nem csak biztonságosabb, de többet is látunk. A legkülönbözőbb vízi madarak között kajakozva, kis öbölben hirtelen mulatságos fóka fejbukkan fel. Kíváncsian néz felénk, félelemnek nyoma sincs, 20 méterre is bevár. Alábukik, még látom testének elmosódott körvonalait a tiszta vízben. A tengerben közben sárga színű medúzák úszkálnak, nevét képtelen voltam megjegyezni. Rengeteg van belőlük, vezetőnk szerint mérgezőek, ennek ellenére majdnem sikerül beborítanom remek párosunkat a tengerbe. Nem sokon múlott. Nem messze tőlünk hajók cirkálnak, mutogatják a turistáknak a látnivalókat. Eddig rendezetlen mozgásuk céltudatossá válik. Határozottan egy pont felé kezdenek haladni, lassan félkört alkotnak. Mi történik ott? A víz szintjén ülök, ez nem a legjobb megfigyelési pozíció. Mereztem a szememet, de semmit nem látok, pedig valami biztosan zajlik arrafelé. Vezetőm éles kiáltása hallatszik hátulról. Ott fúj! Bálna. Bálna van előttünk. Látom már én is a hatalmas vízoszlopot, a roppant tüdő által hajtott szökőkutat, amint méterekre lövell a tenger fölé. A bálna lassan alámerül, irtózatos méretű farkúszója legyint egyet. Ez a farokúszó, ez tényleg nagy. Nagyobb, mint a mellette lévő hajók, és nagyobb, mint amekkorának egy farokúszónak szabadna lennie. A távolság becslése tengere nagyon nehéz, még szárazföldön sem könnyű, de nem hiszem, hogy messzebb lenne tőlünk 600 méternél. Egyetlen őrült vágtával odaérhetünk. Szólok társamnak, hogy most tényleg oda kell rakjuk magunkat, ő is benne van a mókában. Keményen rámarkolok a lapát szárára, de érzem azt, hogy a mögöttem ülő is erősen húz. Felgyorsulunk, száguld a kajak, faljuk a távolságot. Stop! Vezetünk nem enged minket közelebb. Azonnal leengedem a lapátot, de csalódott vagyok. Tudom, hogy elérhettük volna. A bálna ismét felemelkedik, többet is látunk hatalmas testéből, majd búcsúzóul utolsót int farkával, és örökre eltűnik a szemünk elől. Lassan visszacsordogálunk a bázisunkra, miközben oldott hangulatban tárgyaljuk az eseményt. Jó tempóban evezett a társaság, marad elég időnk, így még megnézzünk pár vízesést a környéken. Közben a minket idehozó hajó fordult egyet, újabb társaság érkezik a szigetre, ide hallatszik a zsivaj. Kajakozásunk is véget ér, csatlakozunk hozzájuk, vacsoránkat immár velük együtt költjük el. Elsőként szállok a fedélzetre, megyek is előre az ismerős kapitányomhoz, aki szó nélkül mutat a feljáró palló mellé. Fekete medve. Ámulok, bámulok. A ricsajozó turistáktól néhány méterre fekete medve keresi vacsoráját a bozótosban. Távcsővel a kezemben figyelem a szokatlan jelenséget. Közben a társaság kezd felszállingózni a hajóra, így nem sokára ők is észreveszik az állatot. Még sosem láttam szabadon élő medvét, sem feketét, sem másmilyent, de nincs időm a nyugodt szemlélődésre. Vészkiáltások hallatszanak a tömegből. Nem lehet tudni, kitől indult, de másodpercek alatt terjed a rémhír. A medve bármikor megtámadhat minket. Csak nem kitör a pánik. Anyukák csemetéiket karba kapva, rikoltozva menekülnek, bátrabb apukák fotómasinájuk memóriakártyáját töltik szüntelen, mások futva keresnek fedezéket a fenyegető rém elől. Ki a parti ház, ki a hajó felé szalad. Azok vannak a legnehezebb helyzetben, akik a hosszú pallón állnak, nem tudják merre menjenek inkább. Aki pár méterrel a hajó felé van közelebb, az a sziget felé menne, aki viszont a szigethez van közelebb, a hajó felé indul, összeütköznek. A személyzet igyekszik békíteni a közhangulatot sikerrel. Mindenki láthatja, hogy a maci sem gyerekeket, sem mást nem fog megenni, magát nem zavartatva bogarászik a bokrok alján. Végre elunja a dolgot, és a sűrűbe kanyarodik. Nehezen csillapodik a nép. A váratlan izgalmak után hajunk bálna lesre indul. Bezzeg most semmit nem látunk. Bálnánk nyilván úgy döntött, hogy csak azoknak mutatja meg magát, akik megdolgoztak a látványért. Kényelmes, sétahajókázók, őt pedig ne nézegessék. Igaza van, csak nem ment volna rá 2 óránk az eredménytelen kutatásra és a felesleges hajókázásra. Fáradt vagyok, de az általános ricsaj miatt nem tudok aludni a fedélzeten. Végül csak elérjük a kikötőt, és meg kell jegyezzem, hogy kapitányunk olyan precízen áll be hajójával kijelölt helyére, hogy az minden öreg tengeri medvének becsületére vált volna. Taxit fogok, irány a Van Gilder. Most, hogy végre nyugalom van körülöttem, van időm Stewardról is megemlékezni. A városa nevét arról az államférfiról kapta, aki kivételes éleslátásával mindenkinél előbb ismerte fel az Alaszkában rejlő lehetőségeket és a terület kiemelkedő katonai stratégiai fontosságát. William Henry Seward külügyminiszterként tevékenykedett Lincoln kormányzása alatt, és az ő nevéhez köthető Alaszka megvásárlása Oroszországtól. Senki nem lehet próféta saját hazájában, és ez alól bizony Seward sem volt kivétel. Az amerikai közvélemény és a politikai elit teljesen elhibázott lépésnek és felesleges pénzkidobásnak ítélte az üzletet. Seward maga sem érhette meg Alaszka valódi felvirágzását, mert 1872-ben meghalt. A kisebb lelkiismeret furdalással küszködő utókor 4 évvel később emelt neki szobrot a New Yorki Madison Square Parkban. 2540 főt számláló lakosságával Seward valódi nagyvárosnak számít az államban. A Seward Anchorage Fairbanks vasútvonal Alaska Railroad kiinduló pontja, és érinti az Alaska Marine Highway, az állam első számú vízi útvonala, így ez a település egyben közlekedési csomópont is. A város mellett található a hírhedt Spring Creek Correctional Center, az állam legmagasabb biztonsági fokozatú, Maximus Security, 3. biztonsági szintű besorolású börtöne. Ezt a létesítményt hiába keressük a turista kalauzokban. Ez bizony nem úttörő tábor. Aki ide bekerül, az a legrosszabb rossz. Azokat az elítélteket helyezik ide, akik a lehető legsúlyosabb, legkegyetlenebb bűncselekményeket követték el, vagy szerfelett agresszív viselkedésük nem tette lehetővé azt, hogy más, enyhébb biztonsági besorolású börtönben töltsék le jól megérdemelt büntetésüket. A nehéz fiúk szállodája több mint 44 millió dollárjába került az adófizetőknek, és 1988-ban épült fel. 500 elítélt lakja a műintézetet, és 200 fős személyzet vigyáz arra, hogy ítéletük lejártáig bent is maradjanak. Különös, de igaz, hogy Seward felnőtt lakosságának döntő többsége valamilyen módon kapcsolódik a börtönhöz. Vagy ott dolgozik, vagy a beszállító cégek egyikénél, rosszabb esetben a kaptár állandó vendégszeretetét élvezi. A Fox Islandről hazatérőben én magam is láthattam a börtön egy részét. Kék színű megfigyelő tornya kilóg a fák fölé, ahonnan az egész környék belőhető. Magas reflektorai a part nagy részéről bárki számára jól láthatóak, azonban az épületeket erdősáv takarja a kíváncsi szemek elől. Kapitányom elmeséli az egyetlen sikeres szökési kísérlet történetét. 3 vagány egyszer csak úgy döntött, hogy ez az üdülés nekik nem jön be, le kellene lépni. Tudatosan és módszeresen kezdték vizsgálni a börtön védelmi szisztémáját, keresték a rendszer gyenge pontjait. Sikeres szökésük annak köszönhető, hogy rájöttek egy olyan összefüggésre, amely elkerülte a tervezők figyelmét. A börtönben lévő lepedők fehér színűek, akár csak a hó. Már csak az alkalomra kellett várniuk, ami egy hideg, havas Seward-i napon érkezett meg. Az elektronikus és mechanikus rendszereket sikeresen kijátszották, az őrszem figyelő tekintete elől pedig lepedő álcájuk védte meg őket. Talán még ma is keresnék őket, ha nem követtek volna el egy banális hibát. Első útjuk egy magánházba vezetett, amit sikeresen feltörtek. Odabent viszont alkoholt találtak, és bizony alaposan az üveg fenekére néztek. Mitagadás, atomrészekre itták magukat, így a kiérkező rendőröknek nem volt nehéz dolguk. Hamarosan ismét a kaptárban találták magukat. A bűn nem kifizetődő.